Isten tiszteletünket énekszóval folytassuk 213. dicséretünkkel. 213. dicséretünk így kezdődik: Ó Úr Isten, légy közöttünk! Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Márk evangéliumának 11. részéből, a 12. verssel kezdődően, a 19. verssel bezárólag. Istennek igéjét a gyülekezet leülve figyelmes szívvel hallgassa. A megnevezett helyről így szól hozzánk Isten igéje. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett. És messziről, meglátva egy zöldellő fügefát, oda ment, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt füge érés ideje. Megszólalt, és ezt mondta a fának: senki ne egyen róla gyümölcsöt, soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Azután Jeruzsálembe értek, bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak és vettek, felborította a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy bármit is átvigyenek a templomon. Azután így tanította őket: nincs-e megírva, az én házam imádságháza lesz minden nép számára, ti pedig rablók barlangjává tettétek? Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert az egész sokaság elálmélkodott a tanításán. És amikor beesteledett, Jézus és a tanítványai kimentek a városból. Amen. A mi örökkévaló Urunk, tegye áldottá az ő igéjét, annak megértését, befogadását, emeljük fel a szívünket, adjunk hálát Istennek imádságban. Felséges Urunk, drága mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel megköszönjük neked a mai keresztelőt, a drága gyermekeket és minden gyermeket, minden gyermek jövőjét. Megköszönjük gyülekezeti alkalmunkat, megköszönjük azt a hangot, amely hozzánk szól, amelyen keresztül te tanítasz, biztatsz, vezetsz bennünket. Urunk, add meg ezt a biztatást, ezt a vezetést ma is, szólj hozzánk kegyelmesen, hozzánk egyszerű, sokszor együgyű emberekhez, akik olyan nehezen igazodunk el ebben a furcsa világban. Taníts bennünket, Urunk, az igén keresztül, mutass fel Krisztusra, a kereszt ajándékára, a megváltságnak a boldogságára. Így szólj hozzánk, Urunk, fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve az 549. dicséretünk első versét énekeljük. 549. dicséretünk első versét énekeljük, így kezdődik a dicséret: Szentlélek, védj körül bennünket.
Szent lélek, végy körül bennünket, szenteld meg szívünket, készíts neved imádására, magasztalására. Téged szívből imádhassunk, hálákat adhassunk, hisszük a mi szánknak szózatja, egeid meghatja.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, az Atya Istentől, aki teremtette az eget, a földet és benne mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk ígéjét, úgy, amint megvan írva a már felolvasott igeszakasznak a folytatásában, a mai újszövetségi igényben. Márk evangéliumának a 11. fejezetében, a 20. verssel kezdődően. Az igét és a hozzá fűződő magyarázatot is leülve, figyelmes szívvel hallgassa a gyülekezet. Márk evangéliumának a 11. fejezetéből a 20. verssel kezdődően így szól hozzánk Istennek igéje. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá. Mester, nézd! A fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik. Higgyetek Istenben! Bizony mondom néktek, hogy aki ezt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, és vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik. Annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. Amen. Kedves testvérek, nyár dereka van, a gyümölcsérés idejét éljük. A gyümölcsfáinkon gyümölcsöt keresünk, és milyen nagy áldás, hogyha találunk is. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi mindent kell kiállnia egy-egy gyümölcsfának addig, amíg bizony eljön a gyümölcsérmés, a gyümölcstermésnek az ideje. Emlékszünk rá, hogy idén is itt voltak a tavaszi fagyok, valahol a jégeső verte el a termést. Itt nálunk ez a mérhetetlen nagy szárazság is pusztít, ami után tényleg nagy áldás, hogyha találunk a gyümölcsfáinkon egy kis kóstolót. Ma már oda jutottunk, hogy a gyümölcs az igazi kincs. És jól tudjuk, mert látjuk, hogy az ára a piacon az aranyéval vetekszik a szó szoros értelmében. Idén szabadszálláson a barack nagy része lefagyott, így mindenkinek nagyon sokba kerül a drága jó baracklekvár. A fagyok után a mi cseperedő megyfáinkon is éppen annyi megy termett, hogy a családban mindenki kapott belőle két szemet kóstolóba. Most kezd érni a füge, lássuk, hogy mikor válik már ehetővé. Aztán lassan érik a szőlő is a lugason, éppen tegnap szakítottuk le az első fürtöt. Kedves testvérek, azt olvastuk, hogy Jézus úton van a tanítványaival. Megéhezik, és emiatt odalép egy zöldellő fügefához, de nem talál rajta semmit. Hozzáteszem, hogyha jól figyeltetek, akkor emlékeztek arra is, az evangélista leírja, hogy nem volt a gyümölcsérésnek ideje. Aztán azt olvastuk, hogy Jézus ezután megátkozta a fát, ami másnapra elszáradt. Hát azt gondolom, kedves testvérek, hogy első hallásra talán megdöbbentő lehet számunkra ez a történet. Mert valami olyat hallunk, ami egyáltalán nem megszokott Jézustól. Sehol máshol nem olvasunk olyat a Bibliában, hogy Jézus dühében átkot mond valamire, egyedül csak ezen az egy helyen. Na hát próbáljuk megérteni, hogy vajon mi is történt itt valójában. Mert én biztosra veszem azt, hogy Jézus nem öncélúan pusztította el ezt a fát, hanem azért, hogy jellé legyen az a tanítványok számára. Itt áll előttünk ez a mai ige, és azt gondolom, hogy mindannyiunkat önvizsgálatra hív. Mert ahogyan mi keressük a gyümölcsfáinkon a gyümölcsöt, talán úgy keresi az Úr Jézus Krisztus a mi életünk fájának lelki gyümölcseit is. Kedves testvérek, ez a jelenet virágvasárnap, vagyis Jézus Jeruzsálembe való bevonulása után történt. Ugye jól tudjuk, hogy Jézus nemzeti hősként, messiás királyként érkezik Jeruzsálembe, a nép hozsánnázik, felfokozott a hangulat. Azt olvasta a nagytiszteletű úr, hogy az éjszakát Jeruzsálem mellett Betániában töltötte Jézus a tanítványokkal, majd másnap közösen elindultak Jeruzsálembe. De útközben megéhezett. Megéhezett, hiszen ő húsvér ember volt, hozzánk hasonlóan. És ahogyan az óegyházi hitvallások is olyan szépen megfogalmazták, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember volt egyszerre. És milyen szép, ahogyan a Biblia újra és újra alátámasztja ezt. A samáriai asszony történetében Jézus vizet kért, mert megszomjazott. Elfáradt útközben, kimerült, és leült egy kút szélére. Aztán máshol azt olvassuk, hogy Jézus sírt Lázár sírjánál, a pusztában pedig kísértést szenvedett. Nagyon sok példát mondhatnánk még, de a lényeg, hogy Jézus nagyon jól tudta, hogy mit jelent embernek lenni, elfáradni, megéhezni, megszomjazni. Azt olvastuk, hogy messziről meglátott egy zöldellő fügefát. És mivel éhes volt, közelebb ment, hát ha talál rajta gyümölcsöt. Szép volt a fa, üde, hívogató, de a lényeg, a gyümölcs, az hiányzott róla. Hát jól tudjuk, hogy a füge, az mennyire elterjedt és közkedvelt gyümölcs volt azon a vidéken. A füge a mediterrán világban sokkal többet jelent egy egyszerű gyümölcsfánál, hiszen a füge szinte ugyanolyan értékű táplálék, mint a kenyér. És maga a fügefa is egy nagyon ősi szimbólum, amit már a legrégebbi időkben is szent faként tiszteltek. És nagyon érdekes az, hogy azon a vidéken a fügének háromféle gyümölcshozatala van. Hiszen a füge a téli esős évszakban lehullatja a levelét, a lombját, majd tavasz felé kezd el újra ügyezni. Ilyenkor nő rajta az úgynevezett előfüge, ami nem annyira finom, de azért ehető. És hogyha ez nincs, akkor a tapasztalat szerint később sem fog teremni. Aztán nyáron van az első igazi gyümölcs érés, amikor az előfüge helyén elkezd érni a gyümölcs. Aztán eljön az augusztus és a szeptember, és ilyenkor termi a fügefa a legfinomabb, a legzamatosabb kései fügét. Most a Jeruzsálembe való virágvasárnapi bevonulás idején járunk. Tehát nem ősszel, hanem tavasszal játszódik le ez a jelenet. Jézus az előfügét kereste ezen a zöldellő fán, és mivel nem talált rajta, nagyon jól tudta, hogy az nem fog teremni később sem. Egy gyümölcsfe van Jézus előtt, aminek tulajdonképpen csak egyetlen egy hibája van. Az, hogy nincsen rajta gyümölcs. Mindannyian tudjuk, hogy egy gyümölcsfa esetében nem az a lényeg, hogy hogy néz ki, hogy mennyire terebélyes a lombja, hogy mekkora árnyékot ad, hanem az, hogy betöltse a küldetését, amiért ültették. Vagyis, hogy gyümölcsöt teremjen. Izrael népének is ugyanilyen küldetése volt ebben a világban, hogy termő gyümölcsfaként mutassa meg gyümölcsei által ennek a világnak, hogy mit jelent Istenben bízni, hozzá hűségesnek lenni. És egy Bibliát forgató emberként nagyon jól tudjuk, hogy ezt a fát az Isten Ábrahámban ültette el, amikor elhívta és azt ígérte neki, hogy nagy nép származik tőle. Aztán az évszázadok során vezette, őrizte, vigyázott rá, és amikor a nép bűnei miatt majdnem elpusztult, akkor újra ültette. És hát látjuk a Biblia lapjairól, hogy a történelem során voltak olyan időszakok, amikor a nép betöltötte a küldetését. De amikor Jézus eljött erre a földre, már egyértelmű volt, hogy mennyire gyümölcstelen a népnek a vallásossága. A papok, az írástudók, a nép vezetői Jézus ellenségeivé váltak, és végül pedig a keresztre adták őt. Ennek a fügefának a megátkozása az Isten ítéletéről beszél. De kedves testvérek, biztosan mindannyian érezzük, hogy ez az ige rólunk is szól. Mert 2000 év elteltével mi ugyanígy az Isten népe vagyunk. És ez az ige arra figyelmeztet, hogy az Isten népe ma is olyan gyümölcsfa kell, hogy legyen, ami nem csak szép, árnyékot adó, hanem olyan, ami gyümölcsöt is terem. És éppen ezért azt gondolom, kedves testvérek, hogy ez a mai ige jel a számunkra, hogy újra és újra számon kérjük magunkon a gyümölcstermést. Mert az Isten mai népe, az egyház, de benne a mi gyülekezetünk is, nem csupán díszfa, hanem gyümölcsfa. És nem az a célja, hogy minél nagyobb és minél tekintélyesebb legyen, hanem az, hogy gyümölcsöt teremjen, és táplálékot jelentsen azoknak, akik ide találnak. És hogyha ez nem történik meg, hogyha nem kapnak itt az emberek igazi lelki táplálékot az ige által, akkor teljesen értelmetlen minden más, amit teszünk. Akkor nem számít az, hogy szép, nagy a fánk, vastag a törzsünk, dús a lombunk, és szép, zöldek és egészségesek a leveleink. Kedves testvérek, éppen ezért kell feltennünk ma is azt a kérdést, hogy vajon gyümölcs termő-e a mi szabadszállási gyülekezetünk, a mi református egyházunk, de ugyanígy a saját életünk. Vajon megtesszük-e azt, ami a feladatunk? Krisztusra mutatunk-e? Hirdetjük-e a kegyelmet? Azt, hogy Isten feltétel nélkül szeret bennünket, és egyedül csak Krisztus érdeméért nyerhetünk bűnbocsánatot? Vajon Krisztusra mutatnak-e az ige hirdetéseink, az Isten tiszteleteink, a gyülekezeti alkalmaink, az egész gyülekezeti szolgálatunk? Vagy megelégszünk azzal, hogy ez a mi nagy református fánk már 508 éves. Jó nagyra nőtt a református fa, a reformátusok fája az évszázadok alatt, terebélyes, és benne a mi református szabadszállási gyülekezetünk is szép, egészséges, és külsőségeit tekintve is minden rendben van vele. De kedves testvérek, ez a mai ige azt kérdezi, hogy vajon van-e gyümölcs a mi fánkon? Mert hát jól tudjuk, hogy egyetlen gyümölcsfa sem önmagának termi a gyümölcsöt. És ugyanígy, mint gyülekezet, mi sem önmagunkért vagyunk. Mert arra hívattunk, hogy olyan lelki gyümölcsöket teremjünk, amelyeket azután mások leszakíthatnak, hogyha megéheznek. A mögöttünk lévő hónapokban, a kisköri bibliaórákon a lélek gyümölcseit vettük alkalomról alkalomra. Ismételjük csak át. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, szelídség, önmegtartóztatás. Ezeket a gyümölcsöket keresi Isten a te életedben, de ennek a gyülekezetnek az életében is. Vajon megjelenik-e a Szentlélek által ez a gyümölcs, ezek a gyümölcsök a mi életünkben? Vajon meglátják-e ezeket a gyümölcsöket az Istent keresők? Megérzik-e ezen a gyülekezeten, hogy itt nem csak beszélnek az ígéről, hanem meg is élik azt? Vajon érzik-e az emberek ebben a gyülekezetben, hogy itt tényleg van szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, szelídség, önmegtartóztatás? Kedves testvérek, hallottuk a felolvasott igéből, hogy Jézus Jeruzsálembe való bevonulása után történik a fügefa megátkozása. Aztán Jézus megtisztította a templomot, majd másnap a tanítványok észreveszik, hogy a megátkozott fügefa az teljesen elszáradt. A templom megtisztításával Jézus tulajdonképpen ítéletet mondott a kiüresedett templomi kultusz felett. Hiszen mit láttunk, és mit látott Jézus? Azt látta, hogy volt egy élőnek látszó, látványos templomi istentisztelet, magasra szállt az áldozatok füstje, látszólag nagyon pezsgő gyülekezeti élet folyt Jeruzsálembe, de mellette ott volt az üzletelés, a vallási vezetők képmutatása, a sok-sok visszásság, amit Jézus nem tűrhetett el. Éppen ezért kikergette a kereskedőket, a pénzváltókat a templomból, hiszen azt mondta, hogy az én házam imádságháza, ti pedig rablók barlangjává tettétek. És azt gondolom, hogy nagyon is jogos volt Jézusnak a felháborodása, hiszen a templom az Istennel való találkozásnak a helye, az a hely, ahol minden időben rendnek kell lennie. És ehelyett azt láttuk, hogy a nép gépiesen végezte azt, amit az ő őseik hite megkívánt tőlük, és azt gondolták, hogy ez itt teljesen rendben van, hogy jól megfér egymás mellett a kultusz és az üzlet. És közben már nem figyeltek az Isten szavára, vezetésére. Az Isten népe csak az önmaga feje után ment. És mi történt? Megítéltetett. Mert a gyümölcstelen képmutató és hamis vallásosságnak meglett a következménye. Nagyon jól tudjuk, hogy jó 40 évvel később, Krisztus után 70-ben a rómaiak lerombolták a jeruzsálemi templomot. Mert Isten népének a vallása, a hitélete gyümölcstelenné, üressé és hiába valóvá vált. És jól tudjuk, hogy ugyanerről beszélt már Jeremiás próféta is, jó 600 évvel korábban. Ő azt mondta, hogy látjátok, milyen nagy különbség van a képmutató templomi kultusz és az Isten törvényét semmibe vevő mindennapi élet között. És már Jeremiás próféta is arról panaszkodott, hogy milyen kiábrándító és milyen megbotránkoztató mindaz, amit a zsidó nép vallásos életében lát. Már akkor is, akárcsak később, Jézus korában gyümölcstelen és öncélű volt a nép vallásossága. Kedves testvérek, a miénk milyen? Hogyha Jézus gyümölcsöt keres a 21. század emberének életében, a mi életünkben, a mi egyházunkban, a mi gyülekezetünkben. Vajon talál-e? Vajon mennyire tudja betölteni a mi gyülekezetünk, a mi egyházunk keresztény küldetését. Vajon nem lenne oka Jézusnak ma is arra, hogy megtisztítson bennünket, a templomainkat, a gyülekezeteinket, de ugyanígy a mi szívünket is, a sok hamisságtól, a sok képmutatástól. Vajon a mi életünk, a mi egyházunk élete nem ugyanilyen terméketlen fügefa, ami ugyanígy megérett az ítéletre? Költői volt ez a kérdés, de hogyha azt gondoljuk, hogy ez így van, akkor vajon mit tehetünk? Mi lehet a megoldás a mi életünk terméketlenségére, a hitetlenségünkre, a képmutatásunkra? Milyen szép, kedves testvérek, hogy Jézus megadja a választ ebben az igében. Mert emlékeztek? Azt mondta a tanítványoknak, hogy hitre van szükségük. Mert másnap reggel, amikor a tanítványok megdöbbenve látták azt, hogy tényleg megtörtént, amit Jézus mondott, mert a fa gyökerestől kiszáradt. Mit mond Péter? Mester, nézd! A fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. És erre Jézus azt mondja, higgyetek Istenben. És azt gondolom, már hangzik is a szívünkben, a lelkünkben egy másik ige, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Higgyetek abban a Jézus Krisztusban, aki emberré lett értünk, aki elhordozta a bűneinket. Higgyünk abban az Istenben, aki Jézusban közénk jött. És azt gondolom, kedves testvérek, hogy Jézusnak ez a mondata bennünket is kérdez. Vajon hiszem-e én személy szerint azt, amiről olvasok a Bibliában, amiről beszélek, amit hirdetek? Vajon hiszem-e, amit elmondok időről időre az apostoli hitvallásban, ahogyan tettük ezt néhány perccel ezelőtt is? Vajon hiszem és vallom-e azokat, amire igent mondok minden egyes úrvacsora vétel előtt? És vajon hiszem-e azt, amit imádkozok? Látjátok, Jézus csak ennyit mond. Higgyetek. Higgyétek el, hogy amit az Isten megígért, az úgy is lesz. Higgyétek, hogy van bűnbocsánat. Van örök élet. Higgyetek, és akkor a hegyek a tengerbe zuhannak. Higgyetek, és akkor csodákat élhettek meg, és erőt kaphattok minden körülmények között. Kedves testvérek, Jézus a mi életünk fáján is jó ízű, zamatos, egészséges gyümölcsöt keres. A hitünkből fakadó gyümölcsöket. És higgyük el, hogy ő velünk van, a gyümölcsérés hosszadalmas, és bizony nem mindig egyszerű folyamatában. Mert velünk van akkor, amikor jönnek a hideg fagyok, vagy éppen a perzselő hőség. Fogja a kezünket akkor, amikor jégeső tépkedi meg az ágainkat. Amikor veszteségeink vannak, és sebeket kapunk. A mi Istenünk szent lelke által minden nehézség, baj és próba között mellettünk áll és segít. Azért, hogy növekedjünk a hitben, az ismeretben, a szeretetben. És ma talán azt kéri, hogy vegyük észre, hogyha a mi életünk fáján is csak levél van, de gyümölcs csak alig. Ha csak szövegelünk a hitről, a szeretetről, a megbocsátásról, a hűségről és a többi gyümölcsről, de mindez csak kegyes máz, mert szív szerint nem élem meg mindezeket. És mások nem kóstolhatják meg ezeket a gyümölcsöket, mert terméketlen és gyümölcstelen az életem. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy ez a fügefa nem csupán rossz kor volt, rossz helyen, hanem jellé lett, mert értünk kellett elszáradnia. De semmi ahhoz képest, amit Jézus tett, értünk. Mert ő a halálba ment, érettünk, helyettünk, miattunk. Azért, hogy higgyünk, imádkozzunk, és teremjünk gyümölcsöket a Nagyisten dicsőségére. Hát adja meg nekünk a mindenható Isten, hogy valóban teremje meg ezeket a gyümölcsöket a mi életünk, a mi szabadszállási gyülekezetünk, a mi szeretett református egyházunk. Azért, hogy minél többen érezzék meg ezeknek a gyümölcsöknek a jó ízét, és minél többen otthonra leljenek nálunk. Úgy legyen. Amen. Feleljünk Istenünk megszólító szavára énekszóval. Énekeljük a már megkezdett 549. énekünk harmadik versét. 549. énekünk harmadik versével fohászkodjunk, mely így kezdődik. Szakaszd el hát most is szívünket.
Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket, a sok hiába valóságtól, e család világtól, hogy az igének hallgatói légyünk megtartói, mely szívünkben gyökeret verjen, gyümölcsöt teremjen.
Kedves testvérek, most rendhagyó módon egy ének szavaival fogunk imádkozni, a 326. énekünkkel valljuk meg bűneinket. Mindenható Úristen, mi bűnös emberek, gyónást és vallást teszünk, mint töredelmesek. Mert mi igen vétkeztünk Istenséged ellen, mint teremtő, megváltó és szent atyánk ellen. Életünknek rendiben igen megbántottunk, mi nagy sok bűneinkkel téged bosszantottunk. Gonosz szóval, szándékkal, látással, hallással, irigységgel, mordsággal, rágalmazásokkal, szitkos, átkos voltunkkal, haragtartásunkkal, hamisan mi hitünket, gyakran mondásunkkal, isteni káromlással és hitetlenséggel, mi nyomorúságinkban, békétlenséggel. Istennek szent ígéjét, noha gyakran halljuk, de mi bennünk majd semmi, gyümölcsét nem látjuk. Az isteni és atyafiúi szeretet nincsen bennünk, de vagyon égtelen, rút élet. Bujaság és torkosság, megfolyt a kevésség, telhetetlen s átkozott, izgat a fösvénység. Mint tengernek fövénye megszámlálhatatlan, azonképpen mi bűnünk nálunk tudhatatlan. Azért mi is magunkat, Istenséged előtt bűnösöknek vádoljuk minden világ előtt. Ne nézd mi bűneinket és gonoszságinkat, de tekintsd kegyelmesen irgalmasságodat. és el ne feledkezzél a te ígéretedről, a bűnösökhöz való kegyelmességedről. Azért néked könyörgünk, felséges Úristen, ne állj bosszút, szertelen mi gonosz bűnünkön. De minékünk megbocsáss, te szent fiad által, hogy mi üdvözülhessünk ő irgalma által. Hisszük, hogy meghallgattál mi könyörgésünkben, azért lelki örömmel mi ezt mondjuk. Amen. Jöjjetek, folytassuk fohászkodásunkat fennállva az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte a szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Jöjjetek, fogadjátok Isten áldását. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Amen.